Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit Brüsszelben, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Európai Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politico hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével, abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt, ami magában foglalná az előzetes egyeztetéseket is. Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök felidézte, részt vett a csütörtök pénteki EU csúcson, tegnap a Vatikánban járt 14. Leó pápánál és találkozott Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik, értékelt, hozzátéve, hogy Európa ereje és pénze fogytán van, a helyzetben pedig szerinte a legnagyobb kérdés az, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Van is egy új brüsszeli csodafegyver, lefoglalni és felhasználni az Európában lévő orosz valuta tartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin, írta bejegyzésében a kormányfő. Budapesten írják majd alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és a gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta, hogy az amerikaiak is tisztában vannak azzal, hogy Magyarország és Szlovákia is csak Oroszországból tudja behozni az elegendő mennyiségű kőolajat és földgázt. A békével kapcsolatban leszögezte, az nem az ukránok ellen van. Minszkbe utazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban közölte, a biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet-nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén. A globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet, de talán a második világháború óta is igaz ez az állítás, fejtette ki. Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban Donald Trump amerikai elnök, Japán új miniszterelnökével Takaichi Sanaival. Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat új aranykoráról szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15%-os vámot vett ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25%-kal szemben. Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar. Ezen felül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritka földfémek ellátásának biztosításáról. Caroline Louie-t, a Fehérház sajtótitkára újságíróknak bejelentette, Takaichi Sanae japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel békedíjra. Magyarország visszanyerte a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státuszát, jelentette be közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, egy újabb lépést tettünk afelé, hogy az úgynevezett harmadik országokkal helyreálljon a kereskedelem zavartalansága. A január végén három Zalavár megyei jútartó telepen felbukkant eseteket sikerült tehát megfékezni. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információja alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Ismét sürgeti az ár és top kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, az élelmiszerárak március óta 5% alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, márpedig a kormány ettől tette függővé az intézkedés kivezetését. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül felerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és szeretettel köszöntöm ismételten itt a stúdióban Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület felügyelőjét. Nem először vagy már itt a stúdióban, és nem először ugyanabban a témában beszélgetünk, ez a téma pedig a magyar szöcskeegér. Erre az évre kialakult már véglegesen a neve, mind a magyar terminológia, mind pedig a tudományos elnevezés. A magyar szöcskeegér volt, vagy még tart 2025, az év emlőse idén. Mi az, amit illik tudni róla, bár szerintem eléggé jól meg volt reklámozva ez az egér, sok információ eljuthatott a nagy közönséghez. Mi az, amit mégis illik tudni róla, vagy mi az, amit ti már többet tudtok róla 2025-ben, mint mondjuk ezelőtt 2-3 évvel?
Minden évben újabb és újabb információkat szerzünk erről az állatkáról. Azt mindenképp érdemes először is leszögezni, hogy nem egér, hanem szöcskeegér. Ez egy ugróegérekhez tartozó elég ősi család, gyakorlatilag egy élő kövületnek nevezhető. Régebben a csíkos szöcskeegér alfajának gondolták már az 1910-es években is, hogy aztán kiderüljön, hogy a morfológiai, szaporodás, biológiai, illetve a genetikai adatok alapján ténylegesen ez egy önálló faj, úgyhogy most már egy jó másfél évtizede magyar szöcskeegérként létezik. Előtte is úgy létezett, de most már legalább tudjuk, hogy teljesen különálló faj. Ugye egykor a Kárpát-medence alföldi területen elterjedt volt, aztán valószínű a mezőgazdaságnak a fejlődése gyakorlatilag visszaszorította, így jelenleg két különböző alfajának egy-egy élőhelyét ismerjük, Kolozsvár mellett, illetve Magyarországon ugye a borsodi mezőségben, és pont a 2025-ös évnek a fejleménye, hogy most már nem azt mondjuk, hogy csak a borsodi mezőség tájvédelmi körzetben él, mivel egy új élőhelyen megtaláltuk a tájvédelmi körzettel határosan, de nem abban, úgyhogy ennek a védetté nyilvánítása, illetve az élőhely megőrzése elsődlegesen az most egy nagyon fontos feladatunk, hogy onnan el ne tűnjön. A Debreceni Egyetem vezetésével a genetikai térképét és a teljes genomját is elkészítették idén a fajnak.
Ez mert fontos?
Ez a kutatás szempontjából is érdekes lehet, másrészt a védelmet is segíti azzal, hogy például megtudtuk, amit eddig is sejtettünk, hogy a 60-as, 70-es években épített főcsatornák, azok elvágják egymástól az egyes élőhelyfoltokat, így mostanra ennek az egy mezőségi populációnak 3 alpopulációja lett, gyakorlatilag fragmentálták így a populációt, elzárták egymás elől ezekkel a csatornákkal az átmenet lehetőségét, az átmenés lehetőségét.
Hát ilyen kis csatornát, ha nem is ugrik át, de át tud úszni? Vagy van valami híd rajta valahol?
Van valami híd rajta, amin természetesen növényzet nincsen, ami viszont nagyon fontos a szöcskeegérnek, nem szereti a nádat sem, úgyhogy az se segíti a mozgását, és hát a csatornákban általában van víz, ugye az elmúlt években ez nem feltétlen mindig van így, de akkor is olyan növényzet van, illetve olyan akadályként tornyosul előtte, amit nem tud megugrani. Ezt a genetikai elemzéseket gyönyörűen kimutatták. Eddig is sejtettük, nem örülünk neki, és ezzel valamit csinálni kell a jövőbe. Egy fokozottan védett állat, 1 millió forint természetvédelmi értékkel, természetvédelmi világszövetségnél is veszélyeztetett fajként van jelenleg nyilvántartva, de sajnos a 2000-es évekre eltűnt a Hernád mentéről is, úgyhogy valószínű az élőhely sérülékenysége miatt a következő években még súlyosabb kategóriát fog kapni ez az állat.
Na most, ha ugyanaz az alfaj, Cicista, Trizona?
Az a törzs alak, azért a borsodi mezőségen, igen.
És akkor vannak alfajai még Magyarországon belül?
Nem.
Erdélyben?
Erdélyben van
akkor
a transzilvánka.
Akkor azt honnan tudjátok, hogy egy fajon belül, tehát minden állat a Cicista, Trizona, Trizonához tartozik, hogy különböző genetikai állományúak, ha egy faj?
Egy faj, de azért ezekkel a kutatásokkal meg lehet nézni, hogy mennyire vannak egymáshoz közel az egyes genetikai minták, hogy mennyire közeliek. Elég nehéz elmagyarázni, ezt a dr. Samkó Gábor vezette csapat jobban el tudná mondani, de ténylegesen azt nagyon világosan kimutatták már a 2010-es évek elején, hogy az erdélyi meg a magyar állomány az különbözik annyira, hogy alfajként lehessen őket. Itt pedig minden egyettől veszünk genetikai mintát, és akkor ezek alapján fel tudják szépen rakni a kis térképre, hogy mi és hol. Mennyire van átfedés, mennyire nincs átfedés ezekbe a genetikai mintákba, ezt vizsgálják.
Tehát akkor ezek elváltak valamikor az 50-es években egymástól, amikor ezeket a csatornákat ásták, és azóta függetlenül fejlődnek, hát függetlenül élnek és szaporodnak, már ha szaporodnak.
Ugye a borsodi mezőségben volt a legkésőbb a Tisza szabályozása 1939-ben, és utána a 60-as, 70-es években történtek Tiszavalki főcsatorna, a Súlymos csatorna, a Csincse, illetve a Bükkből lefolyó patakoknak a medreiknek a rendbetétele, úgymond. Ugye akkor még sok víz volt, akkor a sok víztől kellett menekülni, azzal kellett valamit csinálni. Akkor lett ez megcsinálva, és valószínű, hogy azóta ténylegesen 50 év alatt gyakorlatilag genetikailag ki tudják mutatni, hogy mekkora változások lettek, hogy mennyire elzárták egymástól ezeket az állományokat.
Hát akkor már többet tudtok róla, mint pár évvel ezelőtt. Azt direkt nem mondod el, hogy az új állományok, vagy amiket újonnan fedeztetek fel, hol vannak?
Ezt a gazdálkodók, illetve a helyiek azok pontosan tudják. Sajnos volt már olyan, hogy külföldi turisták jöttek és próbálták a szöcskeegeret megtalálni, megfogni.
Azok
a védett területen belül is.
Nyilván. Hát, nem biológusok hogy, esetleg?
Hogy biológusok, akár csak megnézni a fajt, bármi, akár lehettek állattartók is, hobbi állattartók, bárki lehetett, bárki bármit mondhat. Nem kell őket piszkálni, első körben meg kell őket őrizni, meg kell találni, hogy tudjuk mesterségesen szaporítani, mesterséges környezetben szaporítani.
Na ez eddig még nem ment.
Ez eddig még nem ment, de ez reméljük 1-2 éven belül megoldódik. Újabb és újabb gondolatok vannak, mivel gyakorlatilag mind a két alfajnak egy állománya van, azzal történik valami, akkor az az alfaj eltűnt, hogyha egy alfaj marad, az meg gyakorlatilag egy pici helyen, az a semmi.
Te természetvédelmi őr vagy, most nincs itt nálad a szolgálati fegyvered, de fegyveres testület tagja vagy, mondhatjuk ezt.
Igen.
Föl kellett lépned, ha nem is fegyverrel, de a törvény szigorával ilyen emberek ellen, akik ezeket, vagy az élőhelyüket háborgatták volna?
Ugye ezek kultúrtájnak nevezhetők, bizonyos szinten, úgyhogy itt a területeken gazdálkodók vannak, ugye egyéb gazdálkodás megy elsősorban, és szerencsére ők is pontosan tudják, hogy nekik sem érdekük, hogy ott bárki mászkáljon, nézelődjön, akár lopjon, így ők is szemmel tartják. Általában leginkább a gazdálkodókkal kell kommunikálnunk, hogy mi hogy történjen, de már volt eset leginkább hobbi madarászok, akár holland, akár más vendégeknél, hogy tájékoztatni kellett őket, hogy a védett területre gépjárművel behajtás is engedélyköteles, illetve hogy mondjuk egy daru éjszakázó helyen az nem elfogadható, hogy ők vakukkal villognak, hangoskodnak, gyakorlatilag zavarják a madarakat, zavarják a természetet.
Több lett az egér egy év alatt, hogy ekkora figyelem irányult a magyar szőcske egérre, vagy még ezt nem tudni?
Inkább az ellenkezőjét gondoljuk, az aszály az semminek nem tett jót ilyen szempontból, ugye ami némiképp nedvességhez kötődik, és nem csak az történt, hogy a növények nem tudtak olyan intenzíven nőni, esetleg a táplálék nem lett olyan sok, hanem a legeltetés miatt még az eddigi nyugodtabb gyepterületek is jobban bolygatva voltak, illetve ahol alapból volt legeltetés, ott sokkal jobban lelegelték a növényzetet, úgyhogy gyakorlatilag idén volt a szöcske egér éve, ugye jövőre lesz 20 éve, hogy sikerült az első egyedet 70 év után megtalálni. Meglett egy új alpopuláció, ennek ellenére nem tudjuk kimondani, hogy ez a fajnak is olyan jó volt. Abból a szempontból mindenképpen, hogy rá lett irányítva a figyelem, és szerintem emberek tízezreihez eljutott, hogy egyáltalán létezik ilyen élőlény.
Volt egy olyan kezdeményezésetek, amikor meghirdették a szöcskeegér évét, a magyar szöcskeegér évét, hogy azokon a helyeken, legyen az most akár nemzeti park, ahol valaha élt, egykor élt a magyar szöcskeegér, újra megpróbálják megtalálni legalább a nyomait. Ennek akkor eredménye eddig még nem volt.
Eredménye még nem volt, az elmúlt években már ment ez a dolog. Azokból a nemzeti parkokból jöttek szakemberek, gyakorlatilag most már majdnem mindegyikből, ahol egykor élt, és átbeszéltük velük, hogy mit kéne csinálni, mi az első lépés, és utána hogy kell majd keresni. Az lenne a leginkább célra vezető, hogy bagolyköpeteket elemeznek, ugye a bagoly egy predátora, egy ragadozója a fajnak, éjszakai állatról lévén szó, és szépen ezekben a bagolyköpetekben, elsősorban a gyöngybagolyköpetében gyönyörűen meg lehet találni azokat a csontokat, amik alapján egyértelmű, ez leginkább az alsó állkapott csont, ami alapján 100%-osan meghatározható, annyira különbözik az összes többi hazai rágcsálótól, hogy rögtön. Ha valaki megtalálja, akkor valószínűleg egy-két napon belül ott leszünk. A Nemzeti Park Igazgatóságtól is biztos, hogy megyünk, illetve a kutatók ugyanúgy, és próbáljuk meglelni azt az állományt. Reméljük, hogy lesz még ilyen.
A magyar szöcskeegér évének lezárásaként mondhatjuk, vagy a csúcspontjaként egy gálát és forgatagot szervezett a Fővárosi Állat és Növénykert. Ezen előadtál. Mi az, ami újdonság volt, amit ott elmondtál, és itt még nem?
Annyi pontosítás mindenképpen, hogy a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. A vadonleső programmal együtt szervezte a Fővárosi Állat és Növénykertben, ahol szintén örömmel adnak most már évek óta helyszínt ennek. Gyakorlatilag a szokásos, most már szokásosnak mondható kis előadásomon kívül az idei eredményekről számoltunk be, illetve még azt mondtam el, hogy mik a terveink a közeljövőre. Ugye elsősorban szeretnénk a szaporítást megoldani, másik nagyon fontos az élőhelyvédelme, illetve a genetikai eredmények alapján így már egy újabb feladatot kaptunk, hogy ezt a fragmentálódást, ezt az elzáródást, ezt valahogy fel tudjuk oldani, úgyhogy erre is megy a gondolat, és valószínű, hogy pályázat vagy valami hasonló keretében megpróbálunk egy olyan megoldást találni, ami erre hosszú távon jó lesz.
Köszönöm, legyen ez a végszó, és sok sikert, vagy nem is tudom, nem akarom elkiabálni, hogy mit kell kívánni a szöcskeegérnek. Szöcskeegérekben gazdag éveket kívánok nektek. Köszönöm szépen Balázsi Péternek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelőjének, hogy elfogadta a meghívást, és itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és beszámolt a magyar szöcskeegér évéről.
Irodalmi részlet következik. Feli Mávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 11. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A földnyel végén két lövész gödör várt ránk, amelyeket Pól ásott ki számunkra előzőleg. A gödrökben víz gyülemlett meg, a vizet jégréteg borította. Az iszap már merevre fagyott. Északnyugatról ocsmány szél fújt, és bár látni nem láttuk a sötétben, de éreztük az arcunkon a szélverte hópelyhek éles harapását. Paul, miután suttogva utasított bennünket, hogy ügyeljünk az esetleg hátulról is érkező madárrajokra, távozott, mi hárman pedig letelepettünk, és várni kezdtük a virradatot. Így utólag megállapíthatom, hogy nem emlékszem, fáztam-e ennél jobban valaha is életemben. Elgémberedett végtagjaimban még az a várakozás teli izgalom sem mozgatta meg a vért, hogy először kaphatok vadludat puska végre. Ami Korcsit illeti, ő hamarosan túljutott azon, hogy bármit is érezzen. Találtunk ugyan egy úcska zsákot, és arra fektettük, de ez vajmi keveset használt. Eleinte csak reszketett, de szertelenül, majd szipákolt és tüsszögött, végül vacogni kezdett a foga. Papa meg én roppantul meglepődtünk ezen, hiszen még soha nem hallottuk, hogyan szokott egy kutya foga vacogni, sőt, nem is sejtettük, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges. Annyi minden esetre bizonyos, hogy Korcsi foga úgy csattogott a vége érhetetlen várakozás egész ideje alatt, mint holmi kavics zuhatag. Annyira fázott, hogy már nem is zsörtölődött, amit papa meg én fölöttébb rossz jelnek tekintettünk, mert ha Korcsi már zsörtölődni sem képes, nyilván közel jár a végpusztuláshoz. Nagy keservesen virradni kezdett végre, szürkén, komoran. Az égbolt olyan észrevétlenül világosodott, hogy alig érzékeltük a hajnal közelettét. Papa meg én kiguvadt szemmel lestük a szélborzolta vizet, és egyszerre csak megütötte fülünket a szárnyak surrogása. Kit érdekelt már a hideg? Lekucorodtunk a vizes gödrökbe, és a ravaszra görbítettük vadászkesztyűs, elgémberedett ujjunkat. Papa látta meg őket először. Alaposan oldalba bökött, és a fejem kis híján kicsavarodott, hogy teljes egészében szemügyre vehessem a hasonlíthatatlanul fenséges látványosságot. A száguldó szürke viharfellegek közül, mint meg annyi kísértett hajú, legalább 100 füttyögő hattyú ereszkedett alá súlyos száncsapásokkal. Közvetlenül a fejünk fölött suhantak el, még fél puskalövésnyire sem tőlünk, mi pedig önfeledten, időből, térből kizökkenve révültünk bele a pillanat magasztos misztériumába. Majd eltűntek a hattyúk, és az örvénylő hó ismét elmosott mindent erőlködő szemünk elől. Ezek után már az sem bántott volna minket különösebben, ha egész álló nap nem látunk több élőlényt, nem adunk le egyetlen lövést sem. De a hattyúk nem voltak egyebek, csupán a roppant sokaság élcsapata. A földnyelv szélfújta csendjét, kisvártatva a vadlibák szinte végeláthatatlan seregeinek telten zengő kiáltozása verte fel, amelyek úgy suhantak el felettünk akár a szellemek. Aznap alacsonyan szálltak, így hát tisztán láttuk őket. Meghökkentően fehér mellű, szurok fekete szárnyvégű hóludak szárnyaltak tova az ég mögött, két oldalt sarki ludak kisebb csapatai kísérték őket zárt alakzatban, mint csatlósaik. Közvetlen mögöttük haladtak a kanadai vadludak, s még a hatalmas evezőtollak közt átsüvítő levegő zúgása túlharsogta a szelet, papa meg én felálltunk és felemeltük a puskánkat. Satnyán dörrentek a lövések, nyomban bele is vesztek a szél meg a víz mérhetetlenségébe. Pusztán véletlen balszerencse volt, hogy az egyik madarat golyó érte, hiszen, mint ahogy később bevallottuk egymásnak, igazából egyikünk sem célozta meg ezeket a királyian szépséges, szürke csodalényeket. Ennek dacára egyikük aláhullott, és a gyér világosságban valósággal holmi őskori, óriás madárnak rémlett, amint éles csigavonalban zuhant lefelé. Mint egy 100 méterre a parttól csapódott a vízbe, mi pedig kétségbe esetten észleltük, hogy a lövés csak a szárnyát érhette, mivel kinyújtott nyakkal nyomban úszni kezdett a gyorsan távolodó csapat után. Örjönkbe rohantunk ki a partra, voltaképpen nem is a vadlúd elvesztésének kilátása keserítette el minket, inkább az a felismerés, hogy nem hagyhatjuk tétlenül a mind jobban terjedő jégtáblák között lassú pusztulásra jutni ezt a csodálatos madarat. Csónakunk viszont nem volt. Paul ugyan megígérte, hogy virradat után visszajön egy kis ladikkal, de egyelőre nyomát sem láttuk, márpedig a liba erőteljesen úszott, és már csak nem elérte látási viszonyaink végső határát. Korcsiról közben teljesen megfeledkeztünk. Se köpni, se nyelni nem tudtunk az elképedéstől, amikor váratlanul felbukkant mellettünk, kurta pillantást vetett a tovatűnő szárnyas után, majd beleugrott a dermesztő vízbe. A mai szent napig nem tudom elképzelni, mi késztette erre. Meg lehet az, hogy a libát a maga jókora termetével az összes eddigi kacsánál érdemesebbnek méltatta erőfeszítéseire. De talán annyira fázott, olyan nyomorúságosan érezte magát, hogy elfogta a halálvágy. A magam részéről azonban egyik magyarázatot sem fogadom el, azt hiszem mamának volt igaza, és valahonnan a mélyből, kideríthetetlen őseinek örökségéből kelt életre Korcsiban egy hosszan szunnyadó emlék. A szélsodort a hópihék sűrűsödtek, hamarosan eltakarták Korcsit meg a libát a szemünk elől. Örökké valóságnak tetsző percekig várakoztunk, és mert sehogy sem akart előkerülni, aggódni kezdtünk miatta. A nevét kiabáltuk, hívogattuk, de ha hallotta is a hangunkat a szélzúgásban, válaszolni nem válaszolt. Végül papa visszanyargalt a földnyelv végébe, hogy onnan lesse Polt és a csónakot, engem meg magamra hagyott a rémületesen erősödő meggyőződéssel, miszerint utoljára láttam a kutyámat. Szinte elemi erejű megkönnyebbülés fogott el, amikor az alacsonyan járó szélhajtott a kötfelhők között megpillantottam Korcsit, amint visszafelé tart. Minden erejét megfeszítve úszott, de a szél meg a hullámok ellene szegültek, és hosszú időbe telt, mire tisztán, világosan kivehettem. Elszántan szorította foga közt a vadliba egyik szárnyát, de a lúd is vitézül küzdött ellene. Elképzelhetetlennek látszott, hogy Korcsinak sikerüljön partra szállítania, én pedig már nem is kételkedtem abban, hogy a kutyám itt fog vízbe fúlni a szemem láttára. Többször is teljesen a víz alá merült, de ahányszor csak felbukkant, láttam, hogy rendíthetetlenül szorongatja a libát. A vadlúd agyba főbe gyapálta a sértetlen szárnyával, a fejére ugrált, megpróbált felrepülni, megkísérelt alábukni a vízbe, de Korcsi kitartott. Amikor már csak 6-7 méter választotta el a parttól, nem bírtam tovább a feszültséget, és kötésig begázoltam a sekélybe. Korcsi észrevett, és felém kanyarodott. Mihelyt karnyújtásnyira került, elkaptam tőle a libát, de azon mód megállapíthattam, hogy pontosan olyan félelmetes jószág, mint amilyennek látszik. Éppen hogy csak ki tudtam harcolni a partra, miközben úgy eltángált, a karom meg a lábam még napokkal később is szivárvány színben játszott. Valamicskével később befutott egy kis ladikkal Paul és papa. Partra ugrottak, és Paul megállt Korcsi mellett, akit közben már bebugyoláltam a vadászzekémbe. Jó magam a vadlibán trónoltam, de még így is csak alig-alig boldogultam vele. Atya, úristen! Nyögte ki Paul, és őszinte áhítat rezgett a hangjába. Atya, úristen! Hát ezek meglőtték az óriás gúnárt, és ez a francos kutya, hát tényleg ő hozta ide? Atya, úristen! Hát elhinni sem tudom! Korcsi mocorogni kezdett a kabátban, és kinyitotta a fél szemét. Úgy döntött, hogy visszatér az életbe. Ha volt ugyanis valami, ami még a sír széléről is visszatudta ráncigálni, akkor az az őszinte, hamisítatlan dicséret volt. Paul hitetlenkedésében alig hanem felismerte a legmagasabb fokú magasztalást. Karon cipeltük el a vityillóba, ahol Mrs. Szazálszki a történet hallatára egy valóságos hőst megillető fogadtatásban részesítette. A vörösen izzó kályha tövében kapott helyet, valamint iszonyatos mennyiségű gőzölgő gulyást. Vendéglátó háziasszonya csupán akkor hagyott fel a tányér újra meg újra töltésével, amikor a túlságos hőség és az agyontápláltság egyesült hatására már egyfolytában csuklott és böfögött. Mindannyian nagy hűhót csaptunk körülötte, ott helyben és később otthon is. Korcsi még soha életében nem részesült ilyen tömjénezésben, és mi tagadás, igencsak kellemetesnek találta. Ekkor még álmunkban sem számítottunk arra, ami a következő év vadász idényében már világosan kiderült előttünk, mégpedig, hogy a marhák, a pockok, sőt, legalábbis a vadászat évadjában még a macskák is mindörökre kitörlődtek szeretteinek listájáról.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 11. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Bilincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 7. részét Rátóti Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Vörös Sándor a Teljesség felé. A kívánság, mint veszély. Az egyéni embernek az élvezet, a haszon látszik legkellőbbnek. Nem különbözteti meg az élvezetest a jótól, a hasznot a céltól. Még az emberiség sorsának javítását is úgy képzeli, mint mennél több embernek mennél kellemesebb állapotba helyezését. És az üdvösséget úgy képzeli, mint örök élvezetet és örök hasznot. Holott az üdvösség az élvezetre és haszonra irányuló kívánság lidércének szétfoszlása. A kellemességnek és haszonnak kívánása semmi egyéb, mint testi mi voltodból feltörő elemi igény. Ne hagyd, hogy lelked is behódoljon ennek az igénynek. A lélek elemi igénye más. Mindennel összhangba jutni. És az összhangra törekvést, az élvezet és haszon, mihelyt túllép a szükségleten, megzavarja. A kívánság, mint veszélytelen. Az önkínzás többnyire zsákutca. Néha nagy kerülő, csak igen ritkán a legrövidebb út. Legtöbb ember részére az élvezetekről való teljes lemondás épp oly káros, mint az élvezetekben topzódás. Ami pedig a kettő közt van, a mértékletesség, élvezek, de kiskanalanként, óvatosan, takarékosan, összezsugarító. Úgy neveld kívánságaidat, hogy ne az élvezetek és hasznok felé irányuljanak. Ezzel elkerülöd a lemondást, topzódást és mértékletességet egyaránt. Úgy alakítsd kívánságaidat, hogy akár az élvezeteket és életbeli hasznokat, akár ezeknek hiányát mellékesen fogadhasd. Ne kelljen sokat törődnöd azzal, hogy részesülsz-e bennük, vagy sem. Ha érzésvilágod nem a változóra, hanem az állandóra irányul, ha a változót kívülről idegenül szemléled, ha mindennel összhangra törekszel, ha az örök mértékre figyelsz, ezzel életbeli kívánságaid méregfogát kihúzod, és számodra az élet javai és károi nem veszedelmesek többé, csak felületesen érintenek. A szabály, mint fogság, és mint szabadság. Légy szigorú önmagadhoz, de ne gyötört természetedet. Bonzs lesz eszélyeid, sóvárgásaid. Nem azért, hogy nélkülük nyomorogj, hanem hogy folyhass, mint a víz, és biztos lehess, mint az ég. A szabály nem arra való, hogy beléje börtönözd magad. Legyen lakószobád, szabadon kibejárhass dolgod szerint. A szabály semmit sem ér, ha elhatározásszerűen viseled, a komoran is konokul csörömpör rajtad. A szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik, és finoman, hajlékonyan támogat. Az erkölcs. 1. Az erkölcs, mit kényszeredetten és kedvetlenül viselsz, nem erény, csak gyöngeség. Az erény mindig kiterebélyesül. Nincs az a bűn, mely ne volna közelebb az erényhez, mint a sokféle zsugorgó áll erény. Ha erkölcsös vagy, ennek próbája nem az, hogy erényed igáját érzed, hanem tündöklését, zamatát, erejét. Ha erkölcsös vagy, ennek próbája, hogy erényt és bűnt egyformán és sóvárgás nélkül szeretsz. Az erkölcs. 2. Hiába óvakodsz a bűntől, ha az áll erényt magadra bocsátod. Az erény és bűn mennél fejlettebb, annál tágabb. Az áll erény mennél fejlettebb, annál görcsösebb. A bűnből mindig lehet erény, de az áll erényből bajosan. Az áll erények mindegyike valamely igazi erényen élősködik, amellyel össze szokták téveszteni. A vallásossági élősdie a türelmetlen felekezetiség és kenetes ájtatoskodás. A hazafiságé az erőszakos sovinizmus. Az ember szereteté a fontoskodó közéleti buzgalom. A tudományé az áltudományos kandiság. A művészeté a társadalmi sürgő forgó művészkedés, műpártolás. A mindennapi szorgalomé a sárba ragadó gürcölés. A jóságé a csepegős szívű jótékonykodás és tolakodó vigasztalgatás. A szerelmi tisztességé a házastársra horgászó mohóság és mások szennyesében turkálás, stb. Az erény sosem erőszakos. Ezzel szemben bármelyik álerény jelszava lehetne, amit én nem teszek, másnak sem szabad. Az álerények folytogatják a hitet, igazságot, erkölcsöt, tudást, szépséget. Mindazt, ami az emberiség állandó kincse, megmérgezik azáltal, hogy rájuk hivatkozva kötelezővé teszik saját töprödöttségüket. Az erkölcs. 3. Erény mindaz, mely az örök mértékkel megegyezik, s a teljesség felé emel. Bűn mindaz, mely az örök mértékkel szembeszegül, s a teljességtől távolít. Aki a teljességet eléri, az örök mértékkel azonosul. Nincs erénye, és nincs bűne többé. Ahogy a tűznek nem erénye, hanem természetre a világosság, épp úgy a teljességgel azonosult lénynek nem erénye, hanem természete az örök mérték szerinti működés. A teljességben nincs jó és rossz, nincs érdem és hiba, nincs jutalom és büntetés. Pehely, mely ólomnak látszik. Az egyéni ember irtózik a megvénüléstől. Úgy fogadja, mint elgyengülést, tehetetlenné válást, méltatlan megaláztatást. Az igazi ember nem irtózik a megvénüléstől, hiszen benne érheti el zavartalan kibontakozását. Az ő évei lépcsők egyre magasabbra. Ha nem félsz betegségtől, nyomortól, öregségtől, haláltól, semmiféle csapástól, részedre az öregség egyre biztosabb kiteljesülés lesz. A szegénység tehertelen szabadság, bármilyen nyomorékság gyarapodás. A halált pedig még halálod előtt megismered. Természetes igények.
A gyermekkor természetes igénye szabadság. És a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. A felnőtt kor természetes igénye élet. És a mai felnőtt vagy alig él, vagy maga is mások rovására, rejtek utakon él. Az öregkor természetes igénye nyugalom. És a mai öreg, mint hogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar. A sors. Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni, a másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyek. És egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón habzsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. Csonka és egész. A mozgó tárgy sérthető. A mozgás sérthetetlen. Az élet dolgai sérthetők. Az élet sérthetetlen. Külön-külön ismert fel magadban azt, ami mozgó és az élet dolga, mindaz ideiglenes részed. S azt, ami mozgás és az élet maga, mindaz végleges egészed.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 7. részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok. Nagyon keveset tudósít az új szövetség Simon és Júdás Tádé apostolról. Az apostoloknak mind a négy névsora említi Simont. Márk és Máté evangéliumában Kananaios melléknévvel szerepel, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben a szónak görög fordítását olvassuk, és ez így hangzik, Zelóta. Ez a ragadvány név minden valószínűség szerint azt jelenti, hogy Simon egykor a fanatikusan Róma ellenes Zelóta pártnak lehetett buzgó tagja. A másik apostol, akiről most megemlékezünk, Júdás Tádé. Lukács által írt névsorban szerepel egy Júdás, Jakab fia. Márknál Júdás helyett a Tádé név szerepel. Máténál ugyancsak Tádé, vagy egy másik kézirat hagyománya szerint Lebbeusz. Minden esetre már Origenész a rómaiakhoz írt levél kommentárjában azon a véleményen van, hogy Júdás apostolnak Tádé és Lebbeusz mellékneve is volt. János evangélista is említi Júdást, de hozzáteszi, hogy nem az árulóról van szó. Az áruló Karióti Júdás volt. Ez a Júdás pedig az, aki Jézustól kérdezi, Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, és nem a világnak? Jézus felelete látszólag mellőzi a kérdést, de pontosan rámutat a tanítványok hivatásának és Jézus követésének a lényegére. Ez pedig a következő, Jézus szavait halljuk, aki szeret engem, az megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Említésre méltó még az a tény, hogy Júdás Tádé, akit éppen csak, hogy megemlít az evangélium, az első világháború után a templomok és kápolnák csendes imádkozói közt továbbra is változatlanul közkedveltségnek örvendett. Közös vonásuk ezeknek az apostoloknak, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostoloknak, akiknek életsorsáról kevés történelmileg fogható, inkább csak legendaszerű értesülésünk van, hogy Jézus és az ősegyház megbízása szerint a föltámadás tanúi voltak, egészen a föld végső határáig. Ezért ünnepli az egyház maradandó emléküket. Az egyház hivatalos imájában, a Zsolozsmában alexandriai Szent Cirill püspök ír arról, hogy mi is az apostoloknak a feladata. Most ebből az írásból olvasok. A mi Urunk Jézus Krisztus rendelte a földkerekség számára a lelki vezéreket, a tanítómestereket s az ő isteni misztériumainak szolgáit. Parancsot adott nekik, hogy világítsanak, mint a fény, és világosságukkal árasszák el már nem csupán Júdea földjét, hanem egyenesen a világ minden országát és minden emberét, a föld valamennyi lakóját. Valóban úgy van, ahogyan olvassuk. A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív. A zsidókhoz írt levélben vannak ezek a szavak. A minden ember felett levő apostoli tisztségre ugyanis a mi Urunk Jézus Krisztus hívta meg tanítványait. Az igazság oszlopai és biztos alapjai lettek ezek a boldog tanítványok. Róluk mondta az Úr, hogy úgy küldi őket, amint őt küldte az Atya. E szavakkal azt is jelezte, hogy milyen nagy az apostoli tisztség méltósága, és hogy semmi mással össze nem hasonlítható a nekik átadott hatalom dicsősége. Mint látható, ezzel az apostoli intézmény feladatkörét is megjelölte. Ha ugyanis az volt az Úr gondolata, hogy úgy kell küldenie tanítványait, amint őt küldte az Atya, akkor nyilvánvalóan az is szükséges volt, hogy leendő követői megtudják azt is, hogy mire küldte az Atya a fiút. Ezért miután az Úr Jézus a maga küldetését már sokszor és sokféleképpen jellemezte, végül is ebben foglalta azt össze. Jézus szavait halljuk, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot. És ezt is mondta Jézus, nem azért szálltam alá mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Így foglalta tehát össze röviden az apostoli munka céljait, és így mutatott rá a saját küldetése és az apostolok küldetése között fönnálló hasonlóságra. E küldetésük alapján érezzék kötelességüknek az apostolok, hogy a bűnösöket bűnbánatra hívják, hogy a testben és lélekben betegeket gyógyítsák, hogy szolgálatukban ne a saját akaratukat keressék, hanem azért, akitől a küldetést kapták, és végül, hogy a világot, mint Isten tulajdonát, tanításukkal üdvözítsék. Ha az apostolok cselekedeteit és Szent Pál leveleit olvassuk, könnyen megbizonyosodhatunk arról, hogy a szent apostolok mennyire iparkodtak mindezeket a lehető legjobban megvalósítani. Az apostolok ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te úgy akartad, hogy apostolaid által jussunk el neved ismeretére. Szent Simon és Szent Júdás Tádé közben járására ad jóságosan kegyelmedet, hogy egyházad szüntelenül gyarapodjék, és egyre több nép fogadjon el hívő lélekkel téged, Krisztus a mi Urunk által.